Atya, Laur Jancsa, Szabdhír Baktír, Vinatyaki. Az ember odaadó szolgálata megsemmisül, ha túlságosan belemonyolódik a következő hat cselekedetbe. Első, a szükségesnél több evés, vagy a szükségesnél több anyagi dolog felhalmozása. Második, túlzott igyekezet nehezen megszerezhető anyagi dolgok eléréséért. Harmadik, szükségtelen beszéd világi témákról. Negyedik, az írások szabályozó elveinek gyakorlása, pusztán követésük, nem pedig a lelki fejlődés kedvéért, vagy az írások szabályozó elveinek elvetése és a tőlük független szeszélyes cselekvés. Ötödik, társulás olyan világú gondolkodású emberekkel, akiket nem érdekel a Krisna tudata. Hatodik, mohó vágy anyagi eredményekre.
Köszönöm. Akkor van egy rossz hírem. A második az. Amit szintén kérdezni fogok, már a következő alkalommal is, és azért kérdezem, hogy mindenki írja fel, és tanulja meg szanszkritot is, mert holnap kérdezni fogom ezt is, és most már kétszer hat dolog van. És lesz egy következő rossz hír, hogy a harmadik versben is hat dolog van. Tehát, hogy mi volt az első? Első dolog, amit el kell kerülni.
Az szükségesnél
több evés. Igen. Tehát szükségesnél több evés, vagy szükségesnél több dolga felhalmozása, ezt úgy hívják, hogy atyáhára. Következő.
Húzol egy igyekezett házalak
szerető anyagi dolgokat. Ez a prajása. Húzott igyekezett harmadik. Hívják, hogy Prajalpa. Negyedik.
Az írások szabályozó elveinek gyakorlása tisztán követésük, nem pedig a lelki fejlődés kedvéért, az írások szabályozó elveinek elvetése és a tőlük független szeszélyes cselekvés.
Igen, ezt úgy hívják, hogy Niyamagraha. Hát elmondotta Marianna. Ötödik. Mi a következő?
Társulás felmelegi gondolkodás van berekkel, amiket már elérik a Krisna tudat.
Igen, ezt úgy hívják, hogy Jana Sangha, rossz társulás. És a hatodik?
Mohó vágy anyagi eredményekre.
Mohó vágy lójjam. Tehát, hogy van ez a hat akadály, ami gátolja az odaadó szolgálatunkat. Mondottam korábban is, azért fogom ezeket kérdezni, mert kell arra emlékeznünk, hogy mi az akadály. Mert ha nem tudunk emlékezni arra, hogy mi az akadály, akkor amikor megjelenik az életünkben, akkor nem fogunk rá emlékezni, hogy ezt most nem kéne csinálni. Mert ha nem emlékszünk rá, hogy ez most nem olyan jó. Tehát ugye az első dolog, akkor ez a hat akadály, amit nekem valahogy el kell kerülni. Akkor fogjuk egy kicsit részletezni ezt a hat dolgot. Megkérjük az András, hogy olvassa fel a következő bekezdést nekünk a magyarázatban.
Az emberi életmódról, egy egyszerű életmódról, magas szintű ezért az anyagi világot úgy tervezték, hogy az ember köteles benne dolgozzon. Az Istenség legfelsőbb személyiségének három elsődleges energiája, potenciálja van. Az első, hatalangos saknak felső energiának nevezik. A másodikat, tatasz a saknak, a tatár energiának hívják. A harmadikat pedig, bahirangos saknak, külső energiának. Az élmények alapítják a tatár energiát, a belső és a külső energiák között elhelyezkedik. Mivel a divatmát, a divatmát, az élmények az Istenség legfelsőbb személyiségének örök szolgáiként valamilyen helyzetben vannak, ezért vagy a külső, vagy a belső energia irányítása alatt kell maradni. Ha a belső energia irányítása alatt állnak, akkor természetes eredeti tevékenységüket végzik, amely nem más, mint állandó elfoglaltság az Úrról adó szolgálatában. Ezt leírja a Bhagavata 9. Mahatmanas tumam partha daivim praktim hashika vachanti ananya manasu nathal utad utadim avyaya upartya amely a nagy lelket, aki tudjon a kifúzióba, és Isten természet legfelsőbb személyiségének, eredetének és kimeríthetetlennek ismernek engem. A mahát, a szó azokra utal, akik elmény nyitott, nem pedig korlátot. Korlátot elmélyű emberek, akik örökké érzékei kielégítésén fáradoznak, néha ténykedésüket arra is kiterjesztik, hogy valamilyen kérdésen keresztül nacionalizmus, humanitarianizmus vagy altruizmus jót kérnek másokkal. Talán a személyes érzékkielégítés is elutasítják mások, például a családtagok, egy közösség, a társadalom, akár nemzeti, akár nemzeti társadalom érzékkielégítés. Valójában mindaz csak személyes közösségi rémű a társadalom, a kiterjesztett érzékkielégítés. Ez anyagi szemszögből nagyon jónak tűnhet, ám az ilyen cselekedeteknek nincs lelki értéke. Az ilyen cselekedetek alapja az érzékkielégítés, akár személyes, akár kiterjesztett. Rokkul nevezhetünk valakit Mahatmának, vagyis nyitott elmének a legfelsőbb úr érzékeit elégíti ki.
Köszönöm szépen. Volt az a három energia. Ki emlékszik, hogy melyik volt az a három?
Antrangásakti, belső energia, tadasztásakti, külső energia,
határenergia.
És vajrangásakti az a külső energia.
Jó. Tehát mi érvények lelkek, mi a határenergiához tartozunk. És választhatunk kettő alternatíva közül, hogy a külső energia hatás alatt legyünk, vagy a belső energia hatás alatt legyünk. És most valahogy a rossz választásunknak köszönhetően a külső energia hatás alatt vagyunk. De most elkezd felébredt bennünk a vágy, hogy meghódoljunk újra Krisnának, és a belső energia hatás alá kerüljünk. És a Krisna tudat folyamata az arról szól, hogy hogyan megyünk a külső energia irányítás alól, a belső energia irányítás alá. És ez nem egy olyan egyszerű dolog, mert nagyon megszoktuk ezt a külső energiával való kapcsolatot. Nagyon familiáris, nagyon megszokott a számunkra. És amikor próbálunk elmenni, akkor ez a régi kapcsolatok nem olyan könnyen engednek bennünk. Kép, mohóság, büszkeség, kicsik, illúzió, mert nagyon be van járatva, nagyon hozzászoktunk. És a külső energiának a hatása az így nyilvánul meg. Tehát az első versben hallottunk arról, hogy van ez a hatfajta késztetésünk. És hogyha ezt a hatfajta késztetést nem kontrolláljuk, akkor beleesünk ebbe a hatfajta hibába. Hogy akkor túl sokat fogunk felhalmozni, fölösleges törekvéseket teszünk, prajalpázunk, nem értjük, hogy miért kéne követni a szentírásokat, társunk olyan személyekkel, akikkel nem kéne, és ez felébreszti a mohóságot. Tehát nekünk valahogy vissza kell térnünk a belső energia hatása alá. Kérem a Tamást, hogy olvassuk tovább, hogy vissza jelentsünk, hogy mondjuk.
A Mahatmászú, ugye, a Mahatmászú az utal, akiknek elmélye nyitott, nem pedig korlátolt. A korlátolt elmélyű emberek, akik örökké érzékét kielégítésén fáradoznak.
Hol olvasom most? Most melyik oldalt olvasod?
22.
Ott tartunk? Igen? Akkor jó. Bocsánat. Nem az meg volt én. Honnan?
Igen.
Igen.
A Bhagavad Gita előbb idézett versében a daivim prakritim szavak az Istenség legfelsőbb személyiségű belső energiájának, a gyönyör energiának az irányítására utalnak. Ez a gyönyör energia sima fiatalányként, vagy kiterjedéseként, lakcsiként a szerencsésteményeként nyilvánul meg. Amikor az egyéni gyűlva lelkek a belső energia irányítás alatt állnak, akkor egyetlen elfogadásunk hogy Krisnát, Visnut elégedették együtt. Ez a Mahátmá helyzete. Aki nem Mahátmá, az Durátmá, azaz korlátolt elmélyük. Az ilyen mentálisan nyomorék Durátmák, az útlus energiája, Mahámá helyen nyitással alá kerülnek.
Magunkra ismerünk el.
Mégis ebben az anyagi világban az élmény Mahámáját irányítása alatt áll, akinek az a feladata, hogy a háromféle szenvedés hatásának tegye ki őket. De háromféle szenvedés az addi deivika klésa, a félistenek által adott szenvedés, a félosztályokat követés fiam, addi bautika klésa, más félőnek által adott szenvedés, a rólok, hogy elvesztége, adját mik a klésa, a saját testfegyelme okozta szenvedések, például elmebeli vagy fizikai fizetékosság. Daiva Bhutatma, Gétava, a feltételekhez szökött lelkek, akik a külső energia utalak uralkodása miatt kivannak kéve háromféle szenvedések, különféle problémákból szenvednek. A legfőbb probléma, amelyel a feltételekhez kötött lelkek szembe kerülnek, az ismétlődő születés öregkor betegség és halál. Az anyagi világban az embernek dolgoznia kell a test és a lélek fenntartásáért, de hogyan lehet úgy ilyen munkát végezni, hogy ez kedvezzen a Krisna tudat végzésének. A test fenntartása az mindenkinek szüksége van, gabonára, ruhára, pénzre, egyenlés dolgokra, de nem szabad többet felhozni, mint amennyire alapvetően szükség van.
Majd a bekezdés végén elmondtam, hogy hol lesz.
Ha ezt a természetes elvet követjük, nem lesznek problémáink a test fenntartásával.
Azért halljuk azt, hogy ha a külső energia hatás alatt vagyunk, akkor háromféle szenvedés hat rá. Test és elmondott a szenvedések, más élőnyek által okozott szenvedések, vagy félistenek által okozott szenvedések, például földrengés, hogy azért vannak most magyar bakták, hogy el tudjuk tartóztani, mert ott volt egy földrengés. Nagyon szerencsétlen helyzetbe került közben. A saját testünk is elmény fokoz nekünk problémát, az mindenkinek egyértelműen megbetegszünk, annyi probléma lehet, vagy más élőlények által okozott szenvedések. Erre is nem. Jöjjön nyugodtan, csak... Más élőlények által okozott szenvedések. És ezek a problémák mindannyiunkat zaklatnak, kivétel nélkül. Tehát, hogy aki itt van az anyagi világban, mindenkinek van tapasztalat ezekről a szenvedésekről. Ugye azt hiszem, ez senkinek nem mondtam újat, ez nem egy új információ, ezt mindannyian tapasztaljuk. De mi az, amit szeretnénk? Tehát megszabadulni ezektől a szenvedésektől. Ki szeretne ezektől a szenvedésektől megszabadulni? Van olyan esetleg ebben a szobában? Nem mindenki, de... Hogy nagyjából. Tehát, hogy nem akarjuk ezeket a szenvedéseket, mert ez természetellenes a lélek számára, hogy szenvedjen. De ránk van kényszerítve. Tehát, hogy ez nem önkéntes vállalás, hogy ki szeretne most szenvedni. Tartja fel a kezét, akkor azt hiszem kevesebben, hogy megkövetődik el. Ez valahogy ránk van kényszerítve, ha akarjuk, ha nem. Miért van ránk kényszerítve? Bekerültünk, igen. Választottuk az önök világon, közérőkapnak, igen, ez mindig van.
Ennek ez a természete.
Ennek ez a természete. Igen, tehát, hogy önök világnak ez a természete, tehát, hogy ez ilyen. Hogyha valaki itt akar maradni, semmi akadálya, lesz még rosszabb is, tehát, hogy mert most még fiatalok vagyunk, fiatalabbak, de ahogy megy az idő, akkor egyre idősebbek vagyunk, és a test akkor egyre több problémát tud okozni. És végül el kell hagynunk ezt a testet. És miért van mégis, hogy mégis akarjuk ezt tovább folytatni, az anyagi lényeket? Illúziós, ragaszkodunk az érzék kiégítéshez. Igaz, mert úgy gondoljuk, hát lehet, hogy vannak ezek a nehézségek, de hát megéri. Mert még azért tudok boldog lenni, és lehet, hogy még több lesz a boldogság, mint amennyi a szenvedés. Na, ezek a szenvedések, igen, van valamennyi, nem olyan rossz, mint ahogy mondják, van valamennyi, de mi mindig fog boldogálni. De hogyha megkérdezünk idős embereket, akik sok mindent tapasztaltak már, akkor nem olyan egyértelmű, mert fiatalkorban még nagyobb a jobb az egyenleg, de idősebb korban már egyre több fájdalom van, egyre több betegség van. Akkor én is szoktam időként idős emberekkel beszélni, hogy mert valamikor annyi gyógyszert szednek, hogy csak, hogy ne fájjon a testük, akkor már ők másképpen nyilatkoznak. Mert ez a testi lét sok szenvedéssel jár. És hogy mondta a Tamás is, hogy amikor én nem mondta, hogy igen, egy illúzióban vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy jó lesz. Hogy ragaszkodunk az érzékelégítéshez, ami biztosítja számunkra azt az illúziót, hogy igen, igen, de azért jó lesz. Tehát amíg érzékelégítés és szenvedés ez együtt van. Tehát, hogy ez nem két különböző dolog, hanem ez egy dolognak a két oldala. Az anyagi szenvedés, vagy anyagi boldogság az ugyanaz, csak valamikor a egyik felét látjuk, valamikor a másik felét látjuk. Ez ugyanaz a dolog. És hogyha akarjuk az egyik felét, akkor megkapjuk a másikat is. Miért szenvedünk? Mert elkövetünk olyan tetteket, aminek az a következménye. De ezek a bekezdések arról szóltak, de nem csak ilyen tapasztalat létezik. A belső energiának az a hatása, hogy ott van olyan fajta boldogság, aminek nem szenvedés a következménye. És mindannyian természetünkből ezt a fajta boldogságot keressük. Hogy legyen olyan boldogság, aminek nem szenvedés a következménye. És ez a léleknek a természetes vágya. Ez a normális. De az anyagi létben nem ezt tapasztaljuk, de az anyagi lét az nem ez. És a következő bekezdések, akkor el fogják mondani, hogy hogyan bonyolódunk bele az anyagi szövevénybe. Megkérjük a Dávidot, hogy olvassa tovább nekünk a magyarázatot. Amiről hallottuk, ez az atyahára, ez a túl sok evés, vagy a túl sok anyagi dolog felhalmozása. És látjuk, hogy ez egy komoly probléma, főleg a nyugati világban a túl sok evés. És akkor azért lesznek a betegek az emberek, mert túl sokat esznek. A világ másik részén meg azért lesznek betegek az emberek, mert túl keveset esznek. Ugye, hogyha azok az emberek, akik túl sokat esznek, odaadnák azoknak az ételt, akik túl keveset esznek, akkor mind a ketten jól járnának. De ez nem pont így van. Volt egy osztálytársam az egyetemen, aki Etiópiából származott. Meséltem ezt a történetet? Etiópiából származott, és akkor én így jártam egyetemre, ez mikor is volt, ez már lassan 15 éve volt, és akkor így jártam egyetemre Dótiba, és akkor mind a ketten kilógtunk a sorból. Én azért, mert itt krisnás voltam, ő azért, mert Etiópiából jött, és akkor többször egymás mellett ültünk, és akkor egyszer megkérdeztem tőle, te figyelj, hogy Etiópiában mindig ilyen éhezés volt, mint ahogy mondja a televízió, a híradó. És mondja, hogy ne gondoljam, egyáltalán nem. Hogy Etiópia egy pár évtizeddel ezelőtt egy a helyi körülményekhez képest egy normális, stabil gazdasággal rendelkező ország volt. És nem éhezett senki. És akkor kérdeztem tőle, akkor mi történt? Mondta, hogy az történt, hogy Etiópiának volt sok ásványkincse. És az amerikaiak akarták ezeket az ásványkincseket megszerezni. És azt csinálták, hogy polgárháborút szítottak a két fő törzs között, és mind a két törzset ők pénzelték, és ők fegyverezték fel. És akkor a két fő törzs harcolt egymás ellen, és volt egy 10 éves polgárháború. És ebben a 10 éves polgárháborúban a férfiak jó része meghalt a harcokban, és tönkrement a gazdaság, mert hogy nem hogy csak nem dolgoztak, hanem még ami megvolt, azt is szétrombolták, és nem művelték rendesen a földeket, akkor a földek elkezdtek elsivatogosodni. És 10 év után ott állt egy ország, egy romba dőlt gazdasággal, a földek elkezdtek elsivatogosodni, a férfiak jó része meghalt a háborúban, és ott maradtak a nők, a gyerekek, meg az öregek ebbe az országba. És mondom, hát ez egy nagyon borzasztó történet. És akkor mondta, hogy utána akkor fel lett állítva egy vádkormány, ami kiszolgáltatott az amerikaiaknak azt, amit akartak, és utána amerikai jót ért lélek, akkor látta, hogy ezek a szegény etiópiaiak milyen ostobák, hogy itt halomra ölték egymást, akkor elkezdte küldeni a segélyszállítmányokat, hogy mennyire tekintetbe veszi az elesett embereknek a szenvedését. És akkor mondta, hogy akkor ez a rövid története. És akkor mondtam, hogy ezt a híradóban ezt nem pont így hallottam. Igen, hát nem ez volt a hírekben. De ő, aki ebben nőtt fel, akkor ő így látta, hogy igazából ez csak egy manipuláció volt az egész, és nagyon sok mindent hallottam, hogy szenvedtek benne, és így Etiópia mai napig nem heverte ki ezt a válságot. De azért, hogy valakinek extra profit, vagy valakik sok pénzre tegyenek szert, azért egy nemzetnek kellett, vagy kell még most is szenvednie. És mindez miért? Azért már valaki nem elégedett azzal, amilyen van, hanem akar többet. És akkor az ennyi szenvedéssel jár a másik oldalon, hogy akiktől elvették, akkor nekik nagyon sokat kellett szenvedni érte. És nem ez az egyetlen történet, azt hiszem a harmadik világ minden országára van valami hasonló történet. Ugye, hogyha valaki csokoládét eszik, akkor könnyen megteszhet arra, hogy vannak gyerekek, akik kakaó ültetvényeken vagy kávé ültetvényeken dolgoznak 12-14 órát, azért, hogy itt a nyugati világban legyen sok és ilyen áron legyen sok időt. Rabszolgamunkát végezhetnek. Ma már Angliában lehet olyan csokit kapni, amire az van ráírva, hogy slave free, vagy rabszolgamentes csokoládé. Ez a csokoládé nem rabszolgák dolgoztatásával készítették. És akkor így reklámozzák, hogy slave free chocolate, ez a reklámja. Ebből biztos lehetsz, hogy ezt nem rabszolgák csinálták. Nagyon borzasztó, de ez van, mondjuk volt egy másik példa, Mauritius, amikor Mauritiuson vannak, amikor jönnek Mauritiuson fesztiválok, nem tudom, hogy ismeritek-e, már a Bacsonokat, aki szokta a Bacsonokat vezetni, szemben napon például, például Mauritius származású, és Mauritius ő az egy csendes óceáni kis sziget, csodálatos szép sziget, és olyan a klíma, hogy mindig ugyanannyi fok van, tehát hogy nincs ilyen tél, meg ilyen különbség, hogy mindig ugyanannyi, olyan 30 fok körüli a időjárás, és nem változik. Nem túl meleg, nem túl hideg, és nagyon ideális. És az a sziget az olyan volt, hogy a szigetnek a lakói úgy meg tudtak élni, hogy igazából semmit nem kellett dolgozni, mert az erdő az teremt rengeteg gyümölcsöt, zöldséget, hogy nem is kellett bevetni, hanem akkor csak le kellett szüretelni, nem kellett fűtésszámlát fizetni, nem kellett vízszámlát fizetni, hanem az emberek nagyon könnyen megéltek, szinte anélkül, hogy valamit dolgoztak volna. De aztán jöttek az angolok, és akkor mondták, hogy ez a, nem is tudom, hogy cukornádat, vagy kaucsukot, valamelyikkel beültették az egész szigetet, kiirtották az őserdőt, mert az nagyon kedvezették vannak a növények. Azt hiszem, talán...
Cukornád.
Cukornád.
Igen, az híres, nem a Mauritius, barna cukor az is, a borban.
Igen, akkor cukornád lehetett. És akkor az egész sziget, akkor az egy cukornád ültetett. És akkor ott a sziget lakók, akkor amikor az őserdőt kinyitották, akkor el kellett, hogy helyezkedjünk a cukornád ültetvényeket. Ott is ilyen 12-14 órákat dolgoztak azért, hogy kapjanak annyi fizetést, mivel akkor helyben nem termeltek élelmiszert, hogy akkor külföldről behozzák az élelmiszert, hogy azon a pénzen, amit ott megkaptak a cukornád ültetvényeken, azt meg tudják venni azokat a dolgokat, amitért korábban semmit nem kellett csinálni. Tehát, hogy ez. És akkor nagyon sok országra vannak hasonló történetek. Amikor, mert valakik, akkor akarják elvenni valaki másnak a tulajdonát. Többre vágynak, mint ami az övék. És a gyár is ebből nagyon sok szenvedés van a világban. És a rajása még azt jelenti, hogy túl sok erőfeszítés. Amikor valaki nem elégedett azzal, hogy pont mennyi a fizetése, vagy hogy többet akar, több anyagi dolgot akar felhalmozni magának, igaz, hogy valaki többre vágyik, mint amennyie van, akkor azért plusz erőfeszítés kell, hogy tegyen. És ez a prajás, ez azt jelenti, hogy az emberek próbálnak több erőfeszítést tenni, de sajnos ennek az a eredménye, hogy akkor nincs idejük a lelkileg gyakorlására, amikor bakták, hogy könyvet osztanak, elég sokszor találkoztak azzal a kifogással, hogy én nem fogadom ezt a könyvet, mert nincs időm olvasni. Hogy nem jövök el a Krisna templomba, mert annyi dolgom van, hogy nincs időm erre. És még amikor bakták vagyunk, akkor is figyelni kell arra, hogy legyen időnk a csapázásra, legyen időnk a szentírások olvasására, hogy ne legyen az, hogy nincs időnk Krisnára. De hogyha valaki azt mondja, hogy nincs ideje Krisnára, akkor biztos lehet benne, hogy beleesett ebbe a csapdába, hogy prajás, hogy túl sok anyagi törekvés nehezen elérhető dolgokért. Mert a prajása az azt eredményezi, hogy akkor nem lesz időnk a lelkileg a gyakorlására. És honnan tudjuk, hogy mi az, ami megfelelő, akinek van ötlete. Hogy valaki dolgozik, mert mindenkinek dolgoznia kell, ez természetes. Tehát, hogy mindenkinek kell valamilyen munkát végezni, vagy valamilyen szolgáltat végezni. Hogyha valaki dolgozik becsületesen, egy munkahelyen dolgozik mondjuk 8 órát, és akkor amit abból a 8 órából kap, akkor abból kell, hogy megéljen. És lehet, hogy valakinek ez több, valakinek ez, hogy ha valakinek az kevesebb, akkor abból kell próbálni megélni, mert hogyha elkezd még többet dolgozni, 10 órát, 12 órát, még több pénze legyen, az azt jelenti, hogy akkor nem lesz ideje a legfontosabb dologra, a lelkileg gyakorlására. Dolgozni mindenkinek kell, ez egy büntetés itt az anyagi világban. Ugye a lelki világban, amikor olvasod a Krisna könyvet, akkor a 8 órát, és akkor utána tudnak elmenni Krisnával. Még ez a kettelésüket, hanem a kettelésüket kezdjük a tenekre. Tehát, hogy ez fontos, hogyha ez a projás, ez az atya árából jön. Hogyha valakinek túl sok anyagi vágya van, akkor lesz ez a túlzott anyagi törekvés is. Jó, ehhez tartom a kérdése.
Igen. Tőle a világból, hogy a teheneket, nem születnek a gyümölcsöket.
Fejik a telneket, de az teljesen más hangulat. Nem azért csinálják, mert kell menni, hanem azért, mert ezt szeretik csinálni, szeretik Krisnát szolgálni, szeretik Krisna telnét szolgálni. Ne fejik a telnek, és akkor utána akkor abból a tejből különféle ételeket, édességeket készítenek Krisnának. És az nem mint egy munkavégzik, nem mint, hogy akkor ezt muszáj csinálni, mert szeretettel. Például a legközelebbi példa, hogy egy anya gondozza a kis gyermekét, ez nem azért, mert hogy hát akkor 6 óra van most, akkor elkezdjük, be kell menni, és akkor ki kell cserélni a felemkát, hanem azért, mert szeretem a gyermekét. Nem azért, mert muszáj, mert szeretem. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy a lelki világban nem csinálnak semmit a bakták, hanem csinálnak, de azt nagy szeretettel és odaadással Krisna örömére végzik. Jó, más kérdés? Akkor olvassuk tovább, aztán Feri következik.
Az emberi élet és megvalósítását szolgálja, és ennek érdekében az emberi lény magasabb rendű ideményet jár. Azoknak, akik tisztek a pont, hogy a magasabb rendű ideményeket utasításait. Ha ilyen utasításokat fogadnak, tehát első
Jó, akkor erről beszéljünk egy kicsit. jött át, hogy mindenkinek kell törekedni, hogy együtt tartsa a testét és a lelkét, de nem szabad beleesnünk ebbe a kézzel erőfeszítésre, mert a fő dolgunk az az, hogy tudakozódjunk az abszolút igazságról. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy mi megértsük, hogy mik vagyunk, hogy mi igazából lelkek vagyunk. A Srila Prabhupád használt ezt a szót, hogy dharma. Dharmát általában úgy fordítják, hogy vallás. De igazából a dharma az azt jelenti, hogy valaminek az alapvető természete. Ugyanúgy tűznek az a dharmája, hogy fényt ad és meleget. A víznek az a dharmája, hogy benedvesít mindent, amivel kapcsolatba kerül. A cukornak az a dharmája, hogy édes. És a léleknek az a dharmája, hogy szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét. És ez a dharma, ez megmarad az anyagi szinten is, hogyha nem Istent szolgáljuk, akkor szolgáljuk a főnökünket, a munkahelyen, a családtagjainkat, férjünket, feleségünket, gyerekeinket, a kutyánkat, annyi minden. Mindenki szolgál valakit. Egy emberülény nem kerülhet ki ezt, hogy ne szolgáljunk valaki mást. De eredeti helyzetünkben mi az Istenség legfelső személyiségét szolgáljuk. Amikor elfelejtjük ezt, és itt az anyagi világban próbálunk boldogulni, akkor tapasztaljuk még ezeket a mennyiségeket. És atyára prajás az azt jelenti, hogy próbáljuk a boldogságot anyagi dolgokból menni. Köszönjük, hogy túl sokat eszünk, vagy túl sok anyagi dolgot halmozunk fel. Meséltük azt már, hogy a boldogság a három formája, azt mindenki emlékszik rá. Amerikában még felírtak egy ilyen, van ilyen szlogen, amit néha felírnak az autó hátuljára, hogy aki a legtöbb játékkal hal meg, az nyer. Nem tudom, hogy mindenki le tudja venni, hogy milyennek a jelentése. Hogy aki minél többet össze tud harácsolni magának az életében, akkor az volt a nyertes. De van egy probléma ezzel, hogy nem tudja tovább vinni az ember, hogy akármennyit összeharácsolt magát az életébe a bankszámlájára. Ha el kell hagyni ezt a testet, akkor a bankszámla az nem megy bele. Meg itt marad, és maximum az örökösei utána szivakodnak rajta, hogy ki mennyit kap belőle, de ő maga nem tudja ezt tovább vinni. Tehát be kell élnünk azzal, amire feltétlenül szükségünk van. Pont egy nap tartottam egy előadást, és akik részt vettek ezen az előadáson, általában ilyen nagyon gazdag emberek voltak. És akkor beszéltem pont erről a dologról, és mondtam neki egy dolgot, hogy igazából nem az a gazdag, akinek sok van, hanem az a gazdag, akinek elég. Mert hogyha valakinek sok mindene van, de elégedetlen, akkor ő szegény ember, függetlenül attól, hogy mennyi van a bankszámlája. És hogyha valaki lehet, hogy nem gazdag ember ebből a szempontból, és nincs sok dolga, de ő elégedett azzal, amilyen van, akkor ő igazából gazdag, mert nem hiányzik neki semmi. Tehát, hogy a gazdagságot úgy is meg, vagy a szegénységet úgy is meghatározhatjuk, hogy valakinek mennyi hiányérzete van. És hogyha valakinek nincs hiányérzete, akkor ő igazából gazdag, függetlenül attól, hogy mennyi vagyona van. És hogyha valakinek mindig hiányzik még több és több, akkor függetlenül attól, hogy mennyi van, akkor ő egy szegény ember. És lehet beszélni gazdag emberekkel is. Jó, most van 1 milliárd forintot. És akkor most ennyi elég. Nem azt mondják, hogy elég, hanem akkor... Hát lehet, hogy van 1 milliárd, de van, akinek több van. Vagy valakinek nagyobb háza van, valakinek újabb autója van. Valakinek ez van, valakinek az van. Tehát, hogy akkor még mindig nem elég. Volt Szokratésznek a történetét, meséltem? Volt Szokratész, ő róla hallottam, ő nagyon szegény volt. Igazából alig volt valami ruhája volt, és volt egy egyszerű ház, ahol lakott, de abban sem volt szinte semmi. És ott élt a feleségével, és a barátai már így ösztökéltek, hogy figyelj Szokratészre, olyan sok gazdag tanítványban, hogy gyűjtsél valami vagyon magadnak, hogy akkor legyen több ruhát, hogy kinézzetek valahogy, hogy legyen több mindened. És akkor
sokra tudsz elgondolkodni egy pillanatra is. Hogy tudod, igazából a lehetőségeim felülmúlják a vágyaimat. Úgyhogy nem, nincs több dolgra szükségem. A lehetőségeim, ami majdnem semmi volt, az felülmúlta a vágyait. Tehát, hogy még mindig pluszba volt. És ezt mi meg tudjuk határozni a saját szempontunkból. Mert mindannyiunknak van valamilyen anyagi lehetősége. Valakinek több, valakinek kevesebb. És mi el tudjuk dönteni, hogy szegény emberek leszünk, vagy gazdag emberek. Független attól, hogy mennyink van. Hogyha amink van, azzal elégedettek vagyunk, akkor gazdagok leszünk. Hogyha azzal, amink van, független, hogy mennyi, elégedetlenek vagyunk, és kell több és több, akkor szegény emberek vagyunk. És nem változott a bankszámlánk, nem kellett többet törekedni rá, hanem az a hozzáállás, amik van, az elégedett, azzal elégedettek vagyunk el. Mindenkinek van valamennyi. El tudjuk dönteni, hogy az elég-e nekünk, vagy nem elég. Természetesen valamennyi törekvés mindig kell, de ezt a törekvést egy olyan korlátot kell tartani, hogy nem veszélyeztetés a lelki gyakorlatokat. Mert hogyha már veszélyezteti, akkor az azt mondja, hogy ez nem túl sok. Jó? Ez volt kéne hozzáfűzése. Nincs? Akkor olvassuk tovább, mint kérjük a tűzőmet. Hogy hol tartottunk.
Egy másik akarat, a feleség. Ha mindenhez barát közé kerülünk, az olyan ha beszélnünk kell, beszélünk a kisztusokkal. Aki nincsenek a kisztusokatú mozgalomban, azokat az újság, magazin és novella hegyek olvasása érdekli, keresztelkényeket oldanak meg, és még sok más értelmezett dolgot csinálnak. Eddig azot követő az emberek egyszerűen csak pazarolják értékes idejüket és energiájukat. A nyugati országokban az idős emberek, akik visszavonultak az aktív élettől, kártyáznak, oldásznak, tévét néznek, haszontalan szociopolitikai témákon vitatkoznak. Ezek is az elszorsoló kommentált cselekedetek, mint a fecsak a kategóriájába tartoznak. A Krisna tudat iránt érdeklődő intelligens embereknek soha sem szabad részt venni ilyen tevékenységekben.
Következő, az a szóval szükségtelen beszél. Ugye ez velünk is előfordul már, hogyha barátok közé keveredünk, akkor könnyen elkezdünk ostobaságokról beszélni. De kacsalpát kontrolni az azt jelenti, hogy mi nem pletykázunk fölöslegesen, hanem Krisnáról, Krisna szolgálatáról beszélünk, vagy olyan dolgokról, amik kapcsolatban vannak az Istenség legfelsőbb személyiségével. Prajapa, az azt jelenti, hogy olyan fajta beszéd, aminek semmi kapcsolata nincsen Istenség legfelsőbb személyiségével. De látjuk, ez is összefügg, hogyha túl sok anyagi vágyunk van, sokat szeretnénk felhalmozni, ahhoz kell sok törekvés, és akkor utána arról fogunk beszélni, hogy erről a törekvésünket, túlzott törekvésünket beteljesítsük, akkor elkezdünk erről beszélni, hogy valósítjuk meg mindenket a céljainkat. Egyszer Srila Prabhupada sétált a tanítványaival, és akkor éppen egy ilyen felhőkarcoló mellett sétáltak el. És akkor megkérdezte a tanítványaitól, hogy hogyan kezdődött el ez az épület. És akkor tanítványok elkezdték mondani, hát valakik hoztak téglákat, az ő építőanyagokat, és elkezdték összerakni. És mondta Srila Prabhupada, hogy nem. Mondta, hogy volt egy tervezőmérnök, aki megtervezte. Mondta Srila Prabhupada, hogy nem. Hogy került ide az épület? Mondta, hogy valakik elkezdtek beszélni arról, hogy szeretnének ideépíteni valamit, elkezdtek erről beszélni. És akkor utána az egy terv formát öltötte, és utána, hogyha volt rá pénzük, akkor pedig megépítették. Tehát elkezdődött a beszél, tudom, elkezdett beszélni. Tehát ugye a beszédnek nagyon nagy potenciálja. Irányítja az energiánkat, és ezért nekünk nagyon fontos, hogy megfelelő módon beszéljünk, és megfelelő dolgokról beszéljünk. Mert hogyha beszélünk az anyagi világról, akkor az a fajta ragaszkodás, ami bennünk erősödik. És azért fontos, hogy mi Krisnáról beszéljünk, a beszélünk a lelki világról, mert akkor a lelki világ iránt fel a ragaszkodás. Ilyenkor olvasok a Krisna könyvet, talán ahol már beszéltünk, akkor először úgy látjuk, hogy ezek mesék, ezek milyen szép mesék Krisnáról. De mi itt élünk a valóságban. De a lelki világból pedig úgy látják, hogy ezek a szegény feltételekhez között látják. Itt élnek az anyagi álomba, és nem hajlandó tudomást venni a valóságban. És nekünk az a dolgunk, hogy a beszédünket, hogy ezt a fajta energiánkat, mert ez a beszéd ez nagyon nagy potencia. Ha olvassuk majd később, kiolvast esetleg a Simad Bhágavatamot, vagy kiolvasod bele a Simad Bhágavatamba? Valaki már olvasott belőle. Hogy ott nagyon sok történetet látunk, vagy hallunk, amikor brámanák énekelnek mantrákat, tűzáldozatokat végeznek, és akkor különféle dolgok megnyilvánulnak. Ezekről az áldozatokból. Eredményeket éneket látom, hogy mondják, hogy ezeket a védikus mantrákat. De lehet, hogy mi nekünk nem kell ezt a módszert megtanulni, de egy módszert kell megtanulni, hogy próbáljuk ezt a beszédre való képességünket az Istenség legfelsőbb személyiségére, vagy az ő szolgálatára fordítani. Mert valamilyen anyagi célra, és akkor ezt
nem hamarabb születik meg egy gondolat, hogy legyen aztán belőle valami? Tehát, hogy aztán esetleg azt elmondja valaki másnak, működjük a tervezők.
Megszületik el, de igazából a gondolat az is a hangvibrációnak az egyik formája, azt hiszem arról beszélni.
Igen.
Tehát van még fajta hangvibráció, és fajta hang, gondolat, vágy. Igazából ez mind a hang. Yeah.